Kegyelem néktek, békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Ami urunk tiszteletére és nevének segítségül hívására, énekeljük a 229. ének mindhárom versét. A 229. ének így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Imádkozzunk! Mindenható Atyánk, a hétköznap munkáiból jöttünk hozzád, hogy nálad feltöltekezzünk erővel, a te lelkeddel. Te tudod, hogy mennyi gondunk van, mennyi bajunk, mennyi kétség gyötör minket, sokszor milyen tanácstalanok vagyunk. Most mégis arra kérünk, teremts bennünk csendet, nyugalmat, békességet. Üresítsd meg a mi szívünket, hogy meg tud tölteni a te lelkednek erejével. És ennek a léleknek az erejével tudjuk megállni a helyünket ott, ahová állítottál, és úgy, ahogy te akarod. Kérünk téged, valóban légy itten közöttünk, ahogy a mi Jézusunk megígérte nékünk, és vedd kezedbe a mi szíveinket. Amen. Az a szentíge testvérek, amelyről ti néktek Isten lelkének segítségével szólani kívánok most, írva található a Bírák könyve 6. részének 25. és azt követő verseiben eképpen. Az általam nevezett szent helyen, Bírák könyve 6. részének 25. versétől kezdve így szól Isten igéje. És lőn ugyanazon éjjel, hogy mondta az Úr Gedeonnak: Végy egy tulkot atyádnak ökrei közül, és egy másik tulkot, amely 7 éves, és rontsd le a Baál oltárát, amely a te atyádé, és a berket, amely amellett van, vágd ki. És építs oltárt az Úrnak, a te Istenednek, a megerősített helynek tetején alkalmatos helyen, és vedd a másik tulkot, és áldozd meg égő áldozatul a berek fájával, amelyet kivágsz. Ekkor Gedeon 10 férfit vett maga mellé az ő szolgái közül, és aképpen cselekedett, amint megmondotta néki az Úr. De miután félt atyának háznépétől és a városnak férfiaitól, ezt nappal cselekedni éjszaka tette meg. Mikor aztán felkeltek reggel a városnak férfiai, ímé már össze volt törve a Baál oltára, és levágva amellett lévő berek, és a második tulok égő áldozatul azon az oltáron, amely építették. És mondának egyik a másikának, ki cselekedte ezt? És mikor utána kérdezősködtek és tudakozódtak, azt mondották, Gedeon, a Joás fia cselekedte ezt a dolgot. Akkor mondták a városnak férfiai Joásnak, add ki fiadat, meg kell halnia, mert lerontotta a Baál oltárát, és mert kivágta a berket, amely mellette volt. Joás pedig mondta mind azoknak, akik körülötte állottak, Baálért perlekedtek ti? Avagy ti oltalmazzátok ki őtet? Valaki perel ő érette, ölettessék meg reggelig. Ha Isten ő, hát pereljen ő maga, hogy oltára lerontatott. És azon a napon elnevezték őt Jerubbaálnak, mondván, pereljen ő vele Baál, mert lerontotta az ő oltárát. És mikor az egész Midian és Amálek és a napkeletiek egybegyűltek, és átkeltek a Jordánon, és tábort jártak a Jezriel völgyében, az Úrnak lelke megszállotta Gedeont, és megfúván a harsonákat, egybehívta az Abiézer házát, hogy őt kövesse, és követeket külde egész Manasszéba, és egybegyüle az is ő utána, és követeket küldött Áserbe és Zebulonba, és Naftaliban és feljövének elejébe. Eddig az ige. Na hát ez a Gedeon történet eléggé különös történet. A nép nyomorban van, mert elhagyta az Istent. Mi soha nem akarjuk észrevenni, hogy minden nyomorúságnak, minden szerencsétlenségnek, minden bajnak, a mi egyéni életünkben is, tehát nem a nemzet életében csak, hanem a mi egyéni életünkben is megvan a maga súlyos oka. Hát ne gondoljátok, hogy az Isten olyan vaksorsként intézi a mi életünket. Pontosan tudja, mi kell nekünk, mi használ nekünk, és mi árt nekünk. Van egy kedves íge, amelyik azt mondja, hogy nem hágy feljebb kísértetni az Úr. Igen, nagyobb terhet Isten nem áll senkire sem, mint amit elbír viselni. És Izrael most teher alatt nyög. Hiába dolgoznak. Jönnek újra meg újra a midianiták, az amálekitákkal, szövetségben és mindenféle kósza rabló csapatokkal, és minden termést, minden jószágot elvisznek. A nép már barlangokat válj magának a hegy oldalakban, hogy elbújjon. Legalább az életét mentse meg, de mire? Hát nincs ennivaló. És amikor kétségbe esve az Istenhez kiáltanak, az Isten megmondja nékik, hogy elhagytatok-e. Hátat fordítottatok nékem. Idegen istenek után mentetek. Magatok akartátok elintézni, boldoggá tenni az életeteteket. És idáig jutottatok. Én vagyok az Úr, a ti istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéből, a szolgálat házából. De ti ezt már régen elfelejtettétek. Már nem én vagyok, aki előtt hajlongotok, hanem Baál. már nem engem tiszteltek, teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével, minden erővel, hanem a bálokat. Szinte minden városnak, minden falunak, minden háznépnek megvan a maga külön baálja. És itt a szó, amit Bereknek fordít a Szentírásunk, tulajdonképpen aserát jelent. Baálnak a női párja, a termékenység istennője. Hát persze kell a kenyér. De ki emlékszik már rá, hogy Isten a pusztában 40 évig tudta tartani semmivel a népét. Minden reggel ott volt a manna. És a hús kellett, jöttek a fürjek. De hát ki gondol rá? Ki gondol rá, hogy nekünk egy hatalmas Istenünk van, akiben bízhatunk, akire építhetünk, akire számíthatunk a legnagyobb nyomorúságban is? Aki képes a pusztában eltartani egy óriási népet, aki képes tengeren átvinni száraz lábbal a népet, aki képes a kősziklából is vizet fakasztani. Ki gondol rá? Senki. És ezért jön a nyomorúság. És Gedeon is a népének fia. Hát látjuk, hogy milyen környezetben él. Az apjának is van egy külön házi oltára és temploma a Baálnak szentelve és az aserának. Persze, hogy sokszor elgondolkozik, hát talán a nagyapja, dédapja, mit tudom én, valaki az ősei közül mesélt néki Isten hatalmas dolgairól. És most a jelen kétségbeestő helyzetében Gedeon úgy töpreng. Hát hol van a mi Istenünk? Hol van? Hát most miért nem segít? Most miért tűri, hogy ezek a midianiták itt rajtunk uralkodjanak? Hogy csak ugyan kivegyék a mindennapi kenyeret a szánkból. Hol van az Isten? És amíg így töpreng, és titokban rejtve csépeli a maga kis termését, mert el akarja rejteni a midianiták elől, meg se odaáll elé az Úr anyja. És így szólítja meg ez a képtelenség számunkra, hogy te erős férfiú. Hát ő nem erős, ő nem bátor, ő egy nyomorult, szegény, félős ember, aki titokban csépeli a saját gabonáját, a félelem és a rettegés. Isten mégis erősnek látja. Tudjátok miért? Mert Isten látja a jövőt, hogy ezt a nyomorult, szegény kis embert, ezt a hatalom alá vetett embert használni fogom, és olyan eszköz lesz a kezemben, aki nem fordul ki, aki nem törik össze. Erős férfi. És kapja a parancsot az Úrtól, hogy én veled leszek, és megvered Midiánt, mint egy ember. Na hát rendben van. Elhívta az Úr, megerősítette őt, és most már várjuk, hogy kitörjön a háború. Hát ott vannak a midianiták. És már kellene kezdeni a harcot. És helyette nem harc kezdődik. Helyette egészen más történik. Ez a Gedeon megkéri az Úrnak angyalát, hogy maradj itt, légy szíves, maradj itt, elszaladok és hozok néked áldozatot. De addig el ne menj, maradj itt. Ő maga se hiszi, hogy ott fog maradni. De megnyugtatja őt az angyal. Menj csak nyugodtan és maradj. én itt maradok. És Gedeon sietve hozza maga kis áldozatát. Hát mi lehetett egy ilyen szegény embernek az áldozata? Néhány kis pogácsaszerű valami, egy kis valami szósz, és valami kis hús. És oda rakja egy kősziklára. És akkor az angyal megérinti a kősziklát, tűz csap ki abból, és az egész elég. És most Gedeon most már tényleg mehetne. Hát ilyen hatalmasan megbizonyította az Úr, hogy itt van vele. Csak Gedeon hirtelen rádöbben. Nem mehetek. Nem mehetek. Nem állhatok oda ennek a hatalmas Istennek a szolgálatába. Mert én bűnös ember vagyok. Mert múltamban vannak sötét folt. Mert szakítanom kell az eddigi életemmel. Kapja is a parancsot. Ahogy ő ezt így elgondolta magában, ahogy ő töprengett, hogy nem vállalhatom, amit megígértem, vagy amit vállalni akartam, előbb valahogy rendbe kellene hozni a múltamat, és nem tudom rendbe hozni. Akár mit is töprengek, akár hogy is gondolom, ezt a múltat nem lehet semmivé tenni, nem lehet rajta változtatni, nem tudom rendbe hozni. Ezért kap egy új parancsot most már éjszaka, a töprengései közben. Kelj föl! Menj ki! Döntsd le a Baál oltárát, váld ki az aserát, aztán hozzál nekem áldozatot. Na most ez mit jelent? Hát egy borzasztó, rizikós vállalkozást. Ez nem olyan egyszerű dolog. Hát aki hozzányúl a Baálhoz, annak meg kell halnia. Ledönteni a Baál oltárát. Hát ez az, hogy kimondom magam fölött a halálos ítéletet. Ez minden országban így van. Igen. De hát mit tehet? Ő szakítani akar a múlttal. Jóvá akarja tenni, amit lehet ebből a múltból jóvá tenni. Összeszedi a szolgáit, és kimegy velük éjszaka. Az erős ember, félős ember. Amikor az egész község, az apjának a háza is alszik, akkor lopakodik ki. Mit tudom én, hogy mibe csomagolják a fejsze élét, hogy ne csattogjon olyan erősen, vagy hogy döntik le azt az oltárt. Nem lényeges. A lényeg az, hogy ledönti azon az éjszakán Baálnak az oltárát, kivágja az aserát, és megépíti az Úrnak az oltárát. Egész éjszaka dolgozott. És jön a hajnal, ott áll az Úrnak az oltára, és rajta Gedeon áldozata. No, ez az a döntő pillanat, amikor hát Izraelben mindig is ott volt Isten mellett, Jáve mellett a Baál és az aserái. Ott volt. Emlékezzünk csak Illésre. De itt merül fel először, hogy meg kell gondolni, lehet-e Isten mellett más Istennek szolgálni, más Istent tisztelni, más elveknek hódolni, lehet-e Isten mellett megalkudni másféle elvekkel, másféle filozófiával, másféle világnézettel? Lehet. Van-e köze Istennek a Baálhoz, az Aserákhoz? Itt merül fel először, hogy nem férnek meg egymás mellett Jáve és Baál. Itt lesz nyilvánvalóvá először ez a probléma, és ezért kell előbb lerontani Baál oltárát. Ne értsük félre, Gedeon még nincs meggyőződve a győzelemről. Gedeon még nem tudja, hogy mit hoz a harc. Gedeon csak hallotta az Isten szavát. Jól mondom, csak. Sem többet, sem kevesebbet nem hallott, mint amit te is folyton hallhatsz. De ezt a szót meghallotta, és ennek a szónak hajlandó volt engedelmeskedni. Hajlandó volt megtenni, amit ez a szó megkívánt tőle. Döntött. Nekem nem kell más, nekem nincs más, csak az én Istenem, a Jáve. Vesszen a Baál, hulljon az Asera. És hogy mennyire tényleg ilyen nehéz helyzetben volt, azt mondja a történetünk, ugye összesereglettek a városnak a férfiai, és oda rontottak az apjához, hogy hát mi történt itt? Hát nem látod? Ledöntötték Baált és az ő oltárát, kivágták az Aserát. Meg kell halni, aki ezt tette. No, ez az öreg Joás, ez az ilyen ember, egy kétszínű, okosan helyezkedő ember, kiválóan intézi a családjának az ügyeit, jól boldogul. Mindenkihez kedves, mindent elfogad, mindent helyezel, csak hogy ő és az ő családja megmaradjon. Csak hogy neki jól menjen dolga. Igen, Joás ilyen. De Isten tudja, hogy most mi történt vele. Nem tudjuk. Csak amikor az ő fiának a halálát kérik, akkor egyszerre bátorságra kap, akkor egyszerre betölti őt valami földön túli erő, valami meggondolatlan elszántság, és odaveti ezeknek az embereknek szemtelenül. Hát kiért perlekedtek ti? Hát kit akartok ti megvédni? Baált, az Istent! Hát ha ő nem tudja megvédeni magát, akkor ti mit akartok vele? És akkor ő megfordítja ezeknek az embereknek a szavát. Aki ezért a lerontott Baál szoborért, nem szobrot mond, Baálért, már ő se nevezi Istennek, ezért perlekedni akart, harcot akar csinálni, gyilkolni akar, öletessék meg! És lehet, hogy már ő maga is a fegyvere után kapkod. Nem tudjuk. De az öreg Joás kiáll a fia mellett. Talán így is lehetne mondani, hogy ez egy apának kötelessége. Nem. Én tudok olyan királyokról, akik egész Izrael felett uralkodtak, és nem egy háznép felett, hogy kétségbeesésükben a saját fiaikat saját kezűleg áldozták föl. Csak hogy ők megmeneküljenek. Persze nem menekültek meg. Megmenekülés, megváltást, annál az Istennél van, akire Gedeon hallgat. Csak annál. Igen. Gedeon megérti, hogy csak akkor lehet a harcot felvenni a midianiták ellen, ha ez a bűnös múlt, ez a tisztátalan múlt le van zárva. Másképp nem. És senki nem tud új harcra menni, új küzdelembe szállni, új sikereket kikényszeríteni az élettől régi bűnökkel, vagy annélkül, hogy ezekkel a bűnökkel tökéletesen, végérvényesen, visszavonhatatlanul ne szakítana. Hát mit gondoltok? 1001 néhány száz évvel később. Miért kezdi így az Úr az ő prédikációját, hogy térjetek meg? Miért figyelmeztet, ha meg nem tértek, elvesztek? Hát ezért. Senki ne gondolja, hogy majd ő maga kiképzi magát ilyennek vagy olyannak, hogy a maga erejéből majd eljut valahová. Nem. Eljut a kudarchoz, a vereséghez, a kétségbeeséshez. Oda el. De a boldog, gazdag, győzelmes élethez nem. Oda csak Istennel lehet eljutni. És ezt ez az egyszerű fiatal ember megérti. Istennel lehet indulni, Istennel lehet győzni, de előbb el kell takarítani az útból a Baált, az Aserát, a múltat. Igen, említettem néktek, hogy az Isten, amikor a népnek szemrehányást tesz, és magyarázza, hogy ezért vannak rajtatok ezek a csapások, akkor az első parancsolatot idézi. Hát mit jelent ez, hogy az első parancsolat? Ezt nem mindig vették komolyan. De Isten akarja, hogy egészen és korlátlanul, fenntartások nélkül az övé legyünk. Hát az első parancsolatban ez van. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ez azt jelenti, hogy Isten köti magát hozzá. A népéhez. Köti. Isten magát elkötelezi neked. A másik oldalról pedig téged elköt, elkötelez magának. És ezt a kapcsolatot nem lehet fölbontani, elszakítani, megsemmisíteni. Ha akarok számítani arra, hogy az Isten legyen az én vezérem, szabadítom, megváltom, uram, királyom, gazdám, atyám, akkor nekem vállalni kell, hogy ő az enyém, és én pedig az övé vagyok. Aztán mindegy, hogy itt mi történik. Olyan nagyon szép, engem mindig megragad az a három fiatal ember ottan a Nabukodonozor elő. Hát a világ leghatalmasabb uralkodója volt, még a Biblia is azt mondja róla, hogy ő az aranyfej. És amikor a király kérdőre vonja őket, miért nem hajoltak meg az arany állókép előtt, akkor azt mondják, hogy nem tehetjük. Van nekünk Istenünk, aki meg tud szabadítani a te kezedből is, király, de ha nem tenné is, mi akkor sem hajtunk fejet, térdet a te állóképed előtt. No, Isten ilyen hitet, ilyen embereket kíván magának, és ilyen népet kíván magának. Ha nem tenné is, mi akkor sem tántorodunk el a hűségétől, a szeretetétől, a tiszteletétől. Igen, tehát Isten akarja, hogy egészen és korlátlanul az övéi legyünk. És nem tűr kompromisszumot. Nem, hogy félig ide tartozok, félig oda tartozok. Egy kicsit ide, egy kicsit oda. Nem. Én nem tudom, hogy nálunk már úgy kiment a tudatunkból, hogy ez a Jézus Krisztus, akit szelídnek mondanak, kedvesnek, megbocsátóan, aranyosnak, édes Jézus. Hát ez a Jézus is azt mondja, ha valaki jobban szereti apját, anyját, fiát, lányát, testvérét, gyermekét, hogy nem engemet, nem méltó én hozzá. És ha valaki meg nem gyűlöli tulajdon lelkét, nem méltó én hozzá. Nem kell! Sírhatsz, vergődhetsz, kínlódhatsz, nem kell lesz. Micsoda keménység van ebben, nincs kompromisszum. Vagy-vagy, vagy átadod magad teljesen neki, kiszolgáltatod magadat életre, halálra, vagy sehogy se. Nincs alkalom. Nem satócskodik az Isten, nem méricskél az Isten, se a kegyelmében, sem az ítéletében. Igen, nincsen ez a kompromisszum meg. Az Isten akarja, hogy egészen, teljesen az övéi legyünk. És azért akarja, mert célja van velünk. Valami nagyszerű, valami csodálatos, valami elképzelhetetlen, gyönyörűséges célja. Istennek a szíve fáj, amikor lát, hogy mi nem vagyunk méltók, hogy mi nem vagyunk alkalmasak erre az ő céljára. Emlékeztek ti arra a gazdagi fiúra? Hát ez egy kiváló úriember volt. Egy ragyogó fiatal ember, úgyhogy az Úr is megkedvelte. És milyen szomorúan nézett utána. Fájt neki, hogy ez az ember elvezett. Istennek is fáj, hogy ez vagy az az ember elvész, de nem szól utána. Nem hívja vissza, hogy gyere csak ide, fiam, aztán kössünk valami egyességet. Nem, nem. Jézus megszerette a gazdagi fiút, fájdalommal nézett utána, de nem egyezkedett vele. Velünk sem egyezkedik. Vagy-vagy. Gedeon ezt megértette. Érdekes, hogy rájött, hogy a szolgaság állapotát, a szolgaság nevét mi meg tudjuk változtatni, elködösítjük, de a lényegét nem. Hát akár mit is mondunk, szolgák vagyunk. Isten tud csak segíteni. Isten az, aki lehetőséget ad, alkalmat ad, erőt ad. Jól figyeljétek meg, lehetőség, alkalom, erő, hogy szakítsa múlttal, a saját múltaddal. Jézus ezt így mondta, tagad meg magad. Azt, ha ez megtörtént, akkor Isten teljes hatalmával melléd áll. És akkor jöhet vihar, akármi. Téged nem győzhetnek le. Nem. Gedeon ezt megérti. Nem most. Most még ő csak ott félve, reszketve rombolja ezt a Baál templomot és oltárt és szobrot, de nem megy addig a csatába, a harcba, amíg ez teljesen nem lesz világos előtte. No, nem, ő töprengés, ő számol, és ő imádkozik, és mit tudom én, mit csinál, dehogy is. Az Isten utasítja és vezeti lépésről lépésre. Hát ne gondoljátok azt, hogy Isten kienged minket a kezéből. Hát az nem játékos tréfa volt ottan a mennybe menetelnél, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát az nem véletlen dolog, hogy Pál azt írja, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Az se véletlen dolog, hogy Betlen Gábor, a nagyfejedelem halálos ágyán ezeket a szavakat írja le utoljára, és kiesik kezéből a toll, ezzel ment át a halál ösvényén. Isten odaáll mellé. Még most Gedeon nem érti. De a Gedeon elindult az engedelmesség útján. Kapta a parancsot, és teljesíti a parancsot. Hiába fél, hiába reszket, hiába csügget. No, nem tudom, nem merem nappal megcsinálni, megcsinálom éjjel. De akkor is megcsinálom. Hatörik hazakat. És az Isten nem rója meg, nem mondja neki, hogy te Gedeon, hát miért nem szép, fényes nappal csináltad ezt. Isten elfogadja Gedeonnak ezt a kis gyávaságát, hogy éjjel hajtja végre a parancsot. Testvér, megint érdemes elgondolkozni, mert az igénk megint fordít egyet. Azt mondja, hogy Isten megszabadít minket a múltunktól, de azért szabadít meg, hogy az ő uralma alá helyezzük az életünket. Igen. Isten ezt kívánja. Most ez megint csak óriási vigasztalás. Hát gondoljátok el, ha rá lehetne írni az életemre, hogy az Istené vagyok. De ki árthatnék? Isten azt akarja, hogy az ő uralma alá helyezzük a mi életünket, és akkor nincsen szükség más istenekre, akkor nincsen szükség más hatalmasságokra, se földiekre, se föld alatt valókra, se égiekre. Isten a mi urunk. Isten a mi atyánk, és ő ad életet és boldogságot az övének. No, Gedeon ezt még mindig nem érti. Tudjátok, mikor érti meg? Mikor a következő lépést teszi az engedelmesség útján. Le van rontva a Bál oltára, ki van vágva az Asera, megtörtént a ragyogó áldozat, mint egy bizonyíték Gedeonnak, hogy minden bűne megbocsátatott, minden vétke elfedeztetett, mehet az új élet felé. Megfuvatja a trombitákat, készüljetek a harcra. Először a saját háznépe körében, aztán a saját törzsében, aztán a többi törzseknél, és csodák, csodák. Ez a Gedeon eddig senki nem volt. Most hozzá özönlenek az emberek harcra készen. De tudjátok, mi történt közben? Így, ilyen nagyon egyszerűen fejezi ki itt az ige, hogy az Úrnak lelke megszállotta Gedeont. Gedeon a Baál oltárának a lerombolására magától ment. Kapta a parancsot és ment. A maga erejével, a maga elképzelésével, a maga gondolatával, a maga szándékával. A trombita fújáshoz már Isten lelkét kapja. Testvérek, hát mi pünkösdöt is ünnepelünk. Hol van bennünk Isten lelke? Hol van? Ez az egyszerű fiatal ember Isten lelkétől megszállotta, megfújja a trombitákat, összegyűl hozzá 32 000 ember. Ez mi mai szép szám. Akkori világban ez hatalmas erő is volt. Igen, de meg kell Gedeonnak tapasztalni. Nem csak azt, hogy veszélyes dolog Isten szolgálatába állni, hanem hogy dicsőséges dolog is. Hatalmas dolog. De amikor összegyűl a 32 000 ember, 22-t rögtön elbocsát Isten parancsára megint, Isten felhívására, maradt 10 000. Akkor az Isten ennek a 10 000-nek is mondja, hogy menjenek le a vízhez, igyanak vizet, és válogasson ki belőlük olyan embereket, akik így marokra veszik, a tenyérbe veszik a vizet, azt úgy nyaldossák, marad 300. 300 ember. És a történet úgy folytatódik, hogy ez a 300 ember is fáklyákkal és cserépkorsókkal a kezükben rohanja meg a midianiták táborát, és tökéletes győzelmet aratnak. Gedeon 40 évre békességet szerzett az egész Izraelnek. Nem ő harcolt, nem ő volt a nagy, hanem Isten volt a nagy, aki Gedeont kezébe vett. És amikor Gedeonnak fölkínálják a királyi koronát, elutasítja magát. Nem kell. Istené a dicsőség. Vaj, ha mi is ilyen nagyon komolyan tudnánk, tapasztalnánk saját életünkben, mert ez lenne az életünknek igazi értelme, hogy Istené a dicsőség. Na, hadd fejezem be azzal, ha már ennyire belemerültünk ebbe a történetbe, hogy szegény Gedeon egy kis botlást csinál. És ez az egy kicsi botlás, mit csinálsz? Az életed. Amen. Imádkozzunk. Mindenható atyánk, köszönjük te néked, hogy megelevenítetted ezt az ősi történetet. Köszönjük te néked, hogy teljes a te szíved az irántunk való szánalommal és könyörülettel. És te teljesen a magadénak akarsz tudni minket. Mert az az egyetlen lehetőségünk az életre, a boldogságra, a békességre, hogyha te a miénk vagy és mi a tiéd. Köszönjük, hogy ez az első parancsod hozzánk. És ebben a parancsban benne van a te szabadító, megváltó, megtartó kegyelmed. Uram, fogadj el minket, és segíts nékünk is a nélküled való, ellened való múltat lezárni, hogy új életre támadjunk, új célokat,